Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig Fóris Györgyöt, a Brookszint elemzőjét köszöntöm, jó estánok!
Jó estét kívánok!
A következő percekben a bővítésről, az Európai Unió további bővítési politikájáról fogunk beszélgetni. Múlt héten az Európai Unió félévenként szokásos csúcs találkozóján lényegében egy olyan döntés született, amit úgy lehetne egy mondatban összefoglalni, hogy az Európai Unió kapuja továbbra is nyitva marad, de nehezebb lesz rajta bemenni. Uniós illetékesek legalábbis így fogalmaztak. Mi ennek az elvnek, ennek a koncepciónak a lényege?
Nyilvánvalóan vált a múlt heti Európai Uniós csúcs szintű vitában, hogy van egy padhelyzet, amit egyelőre nem nagyon tud senki feloldani, és épp ezért inkább elismerték a két különböző vélemény együttes meglétét. A két különböző vélemény pedig az, hogy az egyik szerint kell folytatni a bővítést, nem szabad újabb székeket, újabb kritériumokat beépíteni. A másik szerint viszont picit félre kéne állni a bővítéssel, és elsősorban a meglévő helyzet konszolidálásával, az eddigi bővítések emésztésével, az Európai Unió befogadó képességének az erősítésével, hogy itt fogalmaznak az integráció képesség megőrzésével kellene foglalkozni. Emögött aztán további még mögöttes másodgondolatok is vannak, hátsó szándékok is vannak, ha úgy teszik, különböző országok részéről. Van például, aki azért bővítéspárti, mert ez éppen az Európai Uniót akarja higgítani, a kohézióját akarja lazítani, stb. Tehát még összetettem a játék, de alapvetően van két ilyen főiskola. Nem feltétlenül 50-50% arányban, de mindenképpen kellően erős arányban ahhoz, hogy egyik se tudja a másikra kényszeríteni igazából a meggyőződését, az akaratát. És ezért született egy olyan elvi megfogalmazás a múlt heti EU csúcson, ami valahol mind a kettőt egyenértékű elvként szögezi le, úgymond párhuzamos megközelítésben kezeli azt a kérdést, hogy mi történjen a bővítéssel, és leszögezi, hogy a bővítés nagyon fontos, sikeres volt eddig, nem megkérdőjelezhető, de ugyanakkor viszont az Európai Unió integráció képességének megőrzése is fontos, és a jövőben úgy kell haladni előre, hogy ezt a kettőt folyamatosan és párhuzamosan figyelembe veszik. És ez mindig adhok politikai viták eredménye lesz majd, hogy melyik kerekedik felül, mint esetleg a kettő együtt érvényes, és ezért lehet azt mondani, hogy az ajtó nem csukódott, de nyitva van, de közben ez a másik szempont is mindig bele fog kotyogni.
Ez az elv érvényes a már most csatlakozásra váró országokra is, tehát nem Romániára és Bulgáriára gondolok, amelyek belsejétől lesznek tagok, hanem a délszláv államokra, Horvátországra és Törökországra.
Nem született prioritás a két elv között, tehát ez is már értelmezési kérdés. Itt a diplomácia sokokkal együtt, vagy többekkel együtt a hétvégén annyit el tudott érni, hogy konkrétan a Nyugat-Balkán esetében a záró nyilatkozat egy másik részén, ahol Nyugat-Balkánról van szó, egy mondatban megerősítette azt, hogy Nyugat-Balkánnak a jövője az Európai Unióban fekszik, európai perspektívával rendelkezik. Egy hivatkozási alap, ami alapján folyamatosan, ha úgy teszik, nyomni lehet a balkáni kártyát a játszmában, és hivatkozni lehet rá, hogy hiszen ennek legfelső szintű politikai támogatottsága van. Horvátországra a tárgyalás zajlik, ott már kisebb ebből a szempontból a gond. A probléma ott inkább azzal van, hogy eddig lassan zajlott, ugye közel egy év alatt csak két fejezetre került sor idáig a 35-ből. Most nagyon ígérték, hogy ez most fel fog gyorsulni, a finn elnökség még most decemberben a soros elnökség alatt további három fejezetet például meg akar nyitni, de arra nincsen garancia, hogy ezeket a fejezeteket ugyanilyen gyorsan le is fogják zárni, illetve hogy ez a tempó a következő évekre fennmaradhat. Általános a vélemény, hogy minden politikai nyomás ellenére is 2010 előtt Horvátországnak nem sok reménye lehet arra, hogy lefuthat.
Van egyébként céldátum, tehát az a 2010-zel számolnak a horvátok is?
Szerintem a horvátok számolnak a 2010-zel, sőt, ők úgy gondolom, hogy a 2009-et sem adták fel. Ez is egy megállapítása volt a mostani csúcs találkozónak, hogy jövőben eltekintenek a céldátumok adásától. Hivatalosan igazából a korábbi bővítések alatt se szerették, és mindig már csak akkor mondtak dátumot, amikor már nagyon nyilvánvaló volt, hogy a akkor megjelölt, belátható 24-36 hónapon belül valami tényleg eljuthat valameddig. Addig mindig kitértek, és mindig csak a tagjelöltek mondtak remélt vagy vélt céldátumokat. Netán az európai parlamenti képviselők beszéltek ilyenekről, akiknek végül is a dolog nem drága, mert úgyse ők döntenek, ők csak politikai nyomást fejtenek ki. De most azt mondták az állam és kormányfők, hogy általában a céldátum most itt a jövőben nem tekintik hasznos eszköznek.
Törökországról sok szó esett az elmúlt hetekben, hónapokban. Most hogy áll az európai ázsiai állam? A legfrissebb hír ugye talán az Törökországgal kapcsolatban, hogy 8 fejezet szüneteltetnek. Ez valóban lelassítja az ő csatlakozási folyamatukat, vagy se így, se úgy nincs elérhető közelségben Törökország csatlakozása?
A múlt héten néhányunknak módja nyílt arra, hogy részt vegyen egy nagyon szűkörű sajtóbeszélgetésen José Manuel Barroso Európai Bizottsági elnökkel, aki úgy jellemezte ezt a helyzetet, hogy ez tipikusan a félig üres, félig pohár kérdése, és mind a kettőnek igaza van, aki csak az egyikre, vagy csak a másikra esküszik. Ő a maga részéről a félig teli pohár megközelítéssel értett egyet. Miért? 35 fejezetről van szó. Ebből a ciprusi kérdés vitatottsága miatt végül is úgy döntöttek, hogy 8 fejezetet nem nyitnak meg addig, ameddig nincs haladás a ciprus körüli vitában Törökország és az Európai Unió között. Ennyiből félig üres a pohár, mert hiszen deklaráltan és a fejezetek harmadához nyúlni se lehet. Na most a mostani csúcs találkozó viszont azzal, hogy azt mondta, hogy 8-at nem nyitunk meg, mert összefügg a ciprusi kérdéssel, implicite azt is jelentette, hogy a többi viszont ki lehet nyitni.
Politikailag milyen indokok vezérlik a tagállamokat akkor, amikor bővítés ellen vagy a bővítés mellett voksolnak?
Két nagyon masszív véleménycsoport van. A bővítés pártiak több, ha úgy tetszik, stratégiai, gazdasági, történelmi érvel rendelkeznek. Az egyik a legfontosabb, amivel szinte mindenki hisz, és ezért volt az, hogy múlt héten a csúcson őszintén sokan, a többség azt mondta, hogy a bővítés kell, az, hogy a bővítés stabilizál. A bővítési kilátás, a csatlakozási kilátás az évek alatt vissza tudott fordítani addig puskaporos hordó hangulatot gerjesztő helyi regionális feszültségeket kell. Aztán persze vannak anyagi hozadékuk, és az Európai Bizottság a közelmúltban közzétette a bővítési mérleget, amiből kiderül, hogy egyelőre a tagországok, jelenlegi tagországok profitáltak anyagilag is abból, hogy többen lettünk. Vannak országok, akik itt jönnek a hátsó szándékok, azért szeretik a bővítést, mert nem szeretik annyira az EU-t. Hát ez is van a britekre kell, hogy gondoljunk most, de vannak skandináv államok is, akik szívesen látnának egy kicsit lazább, kevésbé integrált Európai Uniót, már pedig úgy okoskodnak, hogy mennél nagyobb a szövetség, az unió, annál nehezebb a jelenlegi kohézióját fenntartani. De velük szemben azért minden esetre vannak a kétkedők, és majdnem mindenki ezek közül a negatív érvek közül is valamit magáénak érez. Ezt is nőnek a terhek. Ezt a legutóbbi költségvetési vitán is érezni lehetett, ugye, amikor 7 éves költségvetést megvitatták, hogy most már egyéni országokra lebontva is azért picit több áldozatot kell hozni. Nehezedik az együttműködés a tagországok között, ha nő a létszám, már pedig azok, akik éppen hogy integráció pártiak, ugye az előbb azt mondtuk, hogy van, aki azért szereti, ha sok ország van, mert gyengíti az integrációt, hát vannak olyan országok, akik viszont kifejezetten európai föderalizmus hívek, gondoljunk itt a Benelux országokra, fölint belgákra és luxemburgiakra, azok viszont éppen ezért nem szeretik a túlzott, hirtelen túlzott meg taglétszámot, mert úgy érzik, hogy ellehetetlenülnek az Európai Uniós intézmények.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Portré rovatunkban Günther Verheugennel, az Európai Bizottság vállalkozásért és iparért felelős biztosával foglalkozunk, Fóris Györggyel, a Brüsszeli elemzőjével. Köszöntöm továbbra is a vonalban. Günther Verheugen korábban bővítési biztos volt. Melyikkel tűnt inkább ki az Európai Bizottságban? Melyikhez ért jobban?
De Günther Verheugen ez is a klasszikusan a karrierpolitikus, most a jó értelemben vett karrierpolitikus esetét tükrözi. Ő egyébként kollégánk volt valaha, mert az első munkahelye az még egy újságnál volt, egy helyi regionális ajnamenti újságnál volt gyakornok. Aztán később is visszatért még a sajtóhoz. Kezdetben úgy tűnt, hogy ez a második megbízatása lesz az ütősebb, a nagyobb. Nem tudom, emlékszünk-e még rá, hogy amikor megalakult a Barroso bizottság, akkor elsősorban a német kormány Schröderék nagyon nyomták, hogy legyen egy általános gazdaságpolitikai elnök helyettes. Egy ilyen szuper gazdasági biztos, szinte olyan, mint Solana a külpolitikában, legyen egy gazdasági főmegbízott is. Na most ez azért nem jött be, a tagországok többsége nem nagyon szeretett volna egy német szuper elnök helyettes. Úgyhogy egy kicsit felszandalták a portfóliót, de azért a nagy volumenű gazdaságpolitikai témákért felelős portfóliók még mindig így is egy kézben maradt az ipari biztos kezébe, és így lett fel, hogy igen, ipari biztos és alelnök. Az az igazság, hogy ennek ellenére az nem jött be, hogy ő ettől egy szuper alelnöké váljon. Kevésbé látható ma az, amit csinál, vannak sokkal jobban szem előtt levő biztosok, mint például az, amikor ő bővítési biztosként egy olyan időszakban, amikor minden a bővítésről szólt, végül is a 2000-es, hát ugye a csatlakozási tárgyalások idején ez egy központi témának számított, és sokkal jobban szem előtt volt.
Mi köthető az ő nevéhez az elmúlt években? Egyértelműen a 10 2004-ben csatlakozott tagállam csatlakozása, tehát közösséghez csatlakozása volt az ő fő sikere, vagy ezen kívül még voltak olyanok is, amiről esetleg nem tudunk, vagy nem hallunk annyit?
Hát a 10 ország csatlakozása egyértelműen. Tehát azt a dolgot, azt a bulit, ha mondhatjuk így, ő vezényelte le, és ő volt ennek a témakörnek a gazdája. Ibai biztosként ő elhíresült több mindennel. A leghíresebb kezdeményezése, amivel egyébként nagyon sok ellenlábast is szerzett magának, az volt, amikor ő azt állította, hogy ha az Európai Unió versenyképes akar lenni a világpiacon, akkor bajnokokra van szükség. Tette pedig azt, hogy azokat az iparágokat, azokat a már meglévő nagy vállalkozásokat, hatalmas cégeket kell támogatni, amelyeknek tényleg esélyük van arra, hogy felvegyük a kesztyűt az amerikai, meg japán, meg egyéb hatalmas óriásokkal a piacon. Ez azért veszélyes utca, mert innen csak egy fél lépés elmenni odáig, hogy általában az az Európai Uniós politika, amelyik elsősorban az elmaradottakat támogatja, az egy elhimázott dolog, mert olyanra költ pénzt, amiből sose lesz látható haszon, miközben alig fordít támogatást olyan csúcs technológiára és azt megtestesítő gazdasági vállalkozásokra, amelyek viszont azonnal automatikusan ütőerővé válhatnak. Ez egy logikus gondolkodás, és van benne rendszer olyan szempontból, hogy látszólag szétforrásoló források, ha úgy tetszik, most magyar viszonylag fordítom le Szabolcs-Szatmára, amiből egyhamar nem globalizációs versenyképességi tényező, és ennyivel is kevesebb jut annak, aki már csak egy karnyújtásnyira volna onnan, hogy megverje a General Motors. Másfelől viszont, ha ebbe az utcába bemegyünk, akkor teljesen szétfeszítjük az Európai Unió egyik alapvető létének a logikáját, nevezetesen a szolidaritást, hogy tudnék, itt nem egymást minél jobban lenyomó, csak a legerősebbek megélhetését segítő szereplők közösségéről van szó, hanem éppen, hogy arról, hogy mindenki igyekszik felhúzni maga mögé azt is, akinek hátrébb van, és ezzel maguk között mindenképpen egy működőképesebb, egységesebb életteret próbálnak teremteni, hát csak gazdasági szempontból is. Aztán be kellett fékeznie, mert mint mondtam, sokan tovább gondoltak néhány lépés előbbre, hogy ennek mi minden egyéb következményei vannak, és kiderült, hogy ezt ma még nem lehet annyira nyomni, máshonnan kell ezt és megközelíteni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán, este 8 órakor várom Önöket. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől Nagy Tamás.